Ukrán tisztviselők szerint Oroszország erőművek elleni rakétacsapásai kolosszális károkat okoztak, mint ahogy fogalmaznak, és az ország hálózatának több mint fele javításra szorul, eközben az oroszok folyamatosan bombázzák az energetikai létesítményeket, folyamatosak az áramkimaradások, és már Ukrajnában is sokszor akár 0 fok alá is megy a hőmérséklet. Itt van velünk a telefonvonalban Bendárzsevszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója. Szia, jó reggelt!
Szia, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Nagyon kemény és nagyon katasztrofális tél vár az ukrán lakosságra. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök tegnap bejelentette, hogy úgynevezett sérthetetlenségi központokat fognak létrehozni 4000 országszerte, ahol garantáltan lesz fűtés, áram, és garantáltan működnek majd a közszolgáltatások. Hát csak hogy az emberbe felmerül, hogy azt viszont mi garantálja, hogy Oroszország ezeket a létesítményeket nem fogja célba venni?
Hát, hogyha Oroszország ezeket a létesítményeket is célba veszi, akkor ez azt jelenti, hogy nyíltan emberek tömegeit támadják, lövik, tehát abban az esetben ez egy kevés különböztetné meg Oroszországot egy terrorista államtól. Most még, bár valóban a civil infrastruktúrát támadják, de legalább azt lehet mondani, hogy nem konkrétan civilek ellen irányulnak az orosz támadások, hanem Ukrajna energetikai infrastruktúrájával szemben, ugye ezzel próbálja most újabban Oroszország térdre kényszeríteni Ukrajnát, és elérni azt, hogy elfogadják az oroszok által támasztott feltételeket, az orosz ultimátum. De azt is hozzá kell tenni, hogy ez a 4000 sértlenségi pont azért nem fogja kielégíteni a lakosság igényeket, tehát itt emberek millióiról beszélünk, akik vízellátás és áramellátás nélkül maradtak. Azt ugye látni kell, hogy az ukrán nagyvárosok ebben a helyzetben teljesen élhetetlenné válnak. Ugye például Kijev most reggelre is, Kijevben az áramellátás 70%-a nem állt helyre, és így van egyébként Odesszában is, Csernihivban is, tehát több ukrán nagyvárosban. És ezért az ukrán vezetés azt próbálja elérni, hogy azok az embereknek vannak kapcsolataik, vannak rokonaik vidéken, azok próbálják meg a telet átvészelni mondjuk vidéki házakban a rokonaiknál, hiszen ott például elérhetőek olyan alternatív tüzelési megoldások, amelyek ugye nem központiak vannak, hanem mondjuk szilárd tüzeléssel történnek. De az biztos, hogy az ukrán nagyvárosok lakóira egy nagyon kemény tél fog várni most.
A nyugati segítségek pluszban a központokon, sértetetlenségi központokon túl, még szerinted mennyit jelenthetnek majd az ukrán lakosságnak?
Ugye a probléma azzal van, hogy nagyon nehéz megvédeni ezt az infrastruktúrát. Vannak nyugati légvédelmi rendszerek, és ezek nagyon sokat segítettek egyébként az orosz támadások kivédésében. Ugye látjuk, hogy tegnap közel 70 rakétát lőttek ki az oroszok, és ebből 54 vagy 55 rakétát leszedett az ukrán légvédelem. De nem ez a 20-valahány célba ért rakéta érte el azt, hogy teljesen elment az áram, hanem hogy gyakorlatilag egy hónapja lövi Oroszország ukrán energetikai célpontokat, és ugye minden egyes ilyen támadása csökken az ukrán hálózatnak a kapacitása. És azért mondtam, hogy nagyon nehéz ezt megvédeni, mert nem arról van szó, hogy atomerőműveket vagy hőerőműveket támadnának, hanem elosztó központokat, olyan berendezéseket,
transformátorállomásokat, amiknek mondjuk a javításuk nem olyan hosszú ideig tart, de hát mégiscsak.
De mégiscsak igen, az áram elosztásáért felelősek, ugye a feszültség osztásáért felelősek, és hogyha ezeket kiiktatják, akkor akár napokig vagy hetekig áram nélkül marad Ukrajna, és hogyha ezeket helyreállítják, akkor egy újabb támadás megint csak ugye kárt tud tenni bennük. Ezeket lehetetlen megvédeni, már csak az ország ugye nagy méretéből adódóan. Tehát a nyugati segítség az tartalmaz többek között ugye a dízelgenerátorokat, amelyeket felhasználják például ezeken a sértetlenségi központokban, és többek között ugye szakértőket, olyan berendezéseket, akik helyre tudják állítani az ukrán infrastruktúrát, de amíg Oroszországnak van kapacitása a fókuszált rakétatámadásokra, ugye kérdés, hogy mennyi rakétájuk van, és meddig tudják ezt folytatni, addig mindig kárt fognak tudni tenni. Ahogy említettem, nagyon nehéz az ország teljes területét megvédeni, és megvédeni azokat a célpontokat, amelyek ugye nem mondjuk egy hőerőmű, hanem kisebb vidéken található kisebb elosztó központok, vagy ilyen állomások.
Gyakorlatilag az oroszok céljait egyértelmű, ki akarnak provokálni ezzel a nehéz helyzettel, elő akarnak idézni egyfajta ukrán belső, akár éhséglázadásnak is nevezhetnénk, ami elsöpri a Volodymyr Zelenszkij vezette vezetést. Hát ennek a valószínűsége azért a történelemből is okulva nem olyan nagy, mert inkább ilyenkor talán még dacosabbá válik a lakosság, még inkább összezár. Említetted ezt az ultimátumot, orosz ultimátumot, ennek van valamilyen határideje egyéb iránt?
Hát én azt gondolom, hogy Oroszország, tehát nem véletlenek ezek a támadások az ukrán infrastruktúrával szemben, ugye ezek elsősorban a civil lakosságnak az energiaellátását, a lakhatási körülményeit célozza meg. Ez egyáltalán nem véletlen, hiszen a fronton Oroszország nem tud áttörést elérni. Gyakorlatilag július elején, június végén voltak utoljára orosz területi szerzések. Azóta a megszerzett területeket elveszítik, az orosz hadsereg folyamatos visszavonulásban van, és ugye az ukrán ellentámadás áttöri ezeket az orosz védelmi vonalakat. Tehát ami nem sikerül a fronton katonailag, azt próbálja ellensúlyozni Oroszország az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokkal. És Oroszország most időre van szüksége, időt kell nyernie, hogy stabilizálja a védelmi vonalakat, időt kell nyernie, hogy felkészítse a mobilizált egységeket. És Oroszország abban érdekelt, hogy valamiféle fegyverszünet legyen megkötve most, amivel stabilizálni tudja, vagy szentesíteni tudja a már megszerzett területeknek a vonalát. Tehát lényegében befagyasztani a konfliktust a jelenlegi frontvonalak mentén. Nyilván Ukrajna ebben nem érdekelt, hiszen az ukrán hadsereg most sikeresen tud fellépni az orosz hadsereggel szemben, és pont ezt az időt akarja elvenni Oroszországtól, hogy felkészüljenek a további harcokra.
Egy nagy januári mozgósításról, orosz mozgósításról szólnak a hírek.
Erről is szó van, ugye már a szeptemberi mobilizáció bejelentésekor látható volt, hogy ez a 300 000 ember, akit behívnak, az egyrészt nem egy végleges szám. Ugye nem is volt pontosan meghatározva, pont a mobilizációs rendeletnek az áradéka titkos volt, hogy pontosan hány emberről van szó, és már akkor is szó volt róla, hogy valószínűleg akár 1 millió katonáig is el fog menni Oroszország mobilizációban. Nem véletlen egyébként az sem, hogy bár a megfelelő szervek és a védelmi miniszter bejelentette, hogy véget ért a mobilizáció, ezt még néhány héttel ezelőtt jelentették be. Putyin még mindig nem írta alá azt a rendeletet, amely jogilag is befejezi a mobilizációt. Tehát nyitva hagyták ezt a kérdést, és én is azt gondolom, hogy a következő hetekben, hónapokban a mobilizációt folytatni fogják.
Nagyon szépen köszönöm a bejelentkezést. Az elmúlt percekben Bendázsevszkij Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. Minden jót, szia!
Szia, köszönöm a beszélgetést!
Hamarosan egy kis közlekedési információ, majd friss gazdasági hírek 9 órakor.